hazajárok ide, és nagyon jó érzés nekem is bejönni. Közben meg ugyanaz van, hogy én meg ugyanazt a fajta pozitív energiát érzékelem mindig, mikor bejövök ide. Azért nagyon sok évet ültem én itt ebben a stúdióban, és úgy mindig olyan jó így visszanyúlni ehhez, vagy majd, hogy nem nosztalgiáznom is kellene most reggel.
Megengedjük. De. Ha gondolod, akkor elhallgatunk egy pár percet, és aztán vissza.
Igen, az idő múlásáról szépen szendig gondolkodjunk. Kicsit sírdogáljunk.
De az biztos, hogy most is hírekkel érkeztél, hát nem előre megszerkesztett hírekkel, de a színházzal kapcsolatos
és teljesen el sem szakadtál.
Így van.
Igen. Milyen érdekes, ilyen kettős létezés volt ez a rádiós létezés, meg a színházi létezés. Igen. Hát, hogy mondjam, az a hír, hogy továbbra is nagyon dolgozunk.
Ez jó hír.
Folyamatosan ezt fogjuk csinálni, és hogy egy felújítás előtt állunk, a Vöröpály részegek felújító próba folyamata fog elkezdődni rövidesen, és hármas beugrás lesz, egy olyan jó másfél év után újra vesszük ezt az előadást, és nagyon kíváncsiak vagyunk igazából, hogy úgy egyrészt mit fog hozni a felújítás is, mert mindig egy nagyon izgalmas folyamat az, hogy hosszú idő után ugyanarra az anyagra, amivel igazából már nagyon megküzdöttél, vagy jó esetben megküzdöttél, vagy remélet, hogy megküzdöttél, akkor egy teljesen más megvilágításban, másfél év után, vagy x év után egyszer csak így teljesen másképp tudsz rátekinteni ugyanarra az anyagra. Ez ugyanaz a fajta problematika, mint az, hogy gyakran érezzük azt az életben egy bizonyos időszakban, hogy valamit úgy tűnik, hogy megértettünk, vagy megoldottunk, akkor elteli két év, visszatekintünk
rá. És a teljesen új dolgot fogyasztanál.
És mennyire más szempontból tudod megfogni, és ezek mindig a felújításnak ezek az ajándékai. Most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mit csepegtet nekünk az élet.
Hogyan kezdődik újra egy ilyen felújító próba? Gyere, nyissuk ki azt az ajtót, amelyen keresztül a próbára tudunk ránézni. Uh-huh. Tehát ugye megvan a szöveg, megvan a helyzet, megvan a teljes előadás. Tehát akkor hogyan kezdtek újra neki?
Igazából mindenki elkezdi keresgélni otthon a szövegét, a kinyomtatott szövegét, és nem találja. Tehát innen kezdődik, akkor hányat kellene nyomtad, de miért tetted el, de neked megvan, de te emlékszel, én semmire nem emlékszem. Nézzük meg a felvételt, milyen fiatalok voltunk, na ezen így átesünk, és akkor utána kezdődik a munka. Igen, tehát ez, hogy általában megnézzük a felvételt, és akkor elkezdődnek a szövegösszemondó próbák. És utána pedig akkor ugyanazt áll. Tehát ez elmondjuk a szöveget ülve, és akkor ugyanazt állva.
Olyan, mintha előről kezdődne minden, mint egy teljesen.
Igen, csak egy sokkal gyorsabb tempóban. Uh-huh. Igen, sokkal gyorsabb tempóban. Mert igazából a test ugyanazokra a reflexekre, amelyek például azok a fajta pillanatok, hogy itt ezt mondtam, tehát ebben a pillanatban ezt a mondatot elmondtam, utána megfordultam, rád néztem, és emlékszik a test annyira, hogy érzem, hogy utána az a következő mozdulat. Úgyhogy nem is, igazából még nem is vetted pontosan végig agyban, vagy nem készültél még úgy fel a próbára, vagy megtetted azt a munkát, de hogy egyszer csak meglepődsz, hogy mit ad hozzá a tested. Ez olyan nagyszerű. És akkor ez egyre inkább aktiválódik, és akkor jönnek az új impulzusok is, amit aztán közben a próba folyamat során, a felújítás során így be tudsz építeni. Úgyhogy mindig ilyenkor rájövök, hogy de jó, hogy nem vagyok magamra. Még van valaki bennem, aki segít.
Örülsz te? Szeretted a részegeket? Hogy viszonyultál ehhez a darabhoz?
Szerettem nagyon, bár borzasztóan megküzdöttünk vele. Én egyrészt nekem nagyon nagy szerelmem Radua Frim, tehát hogy így imádok vele dolgozni, vagy
ő
nagyon...
Rendező, ugye?
Igen, persze, így van, bocsánat, hogy nem mondtam ezt rögtön, hogy ez már nem is tud, azt hiszem ez a negyedik munka volt, vagy nem, negyedik rendezése volt a társulatnál, és igazából már a munkamódszerét ismertük, már tudtuk, hogy mivel jár ez együtt, persze ebben mindig van nehézség, és mindig van sok öröm is, és nagyon meg kellett küzdeni ezzel az anyaggal, meg azokkal a körülményekkel is, hogy egy földréteg le van fektetve a színpadra, és abban azért létezni, azt beszívni, tehát az, hogy a hajad tele lesz, az arcod tele lesz vele, a szádba belekerül, tehát hogy tényleg ezzel úgy valahogy pár nap alatt így éreztem, hogy hogy valamit meg kell lépnem magammal, hogy ezt a helyzetet fogadjam el. Persze volt még ilyen előtte, tehát ismertem színészként ezt, de minden próba elején, mikor már a földréteget lefektették a színpadra, úgy mindig éreztem, mikor úgy bejössz próbára lezuhanyozva tisztán, tiszta ruhád, és na, most akkor gyerünk, feküdjünk.
Összekered magad az előadással. Igen, hát ez
igen, és aztán egy idő után persze ez sokkal könnyebbé válik, de hogy ezeket a kicsi lépéseket meg kell lépni.
Ott marad a földréteg, ott van az egész próba folyamat alatt a színpadon, azt nem pucolják össze, vagy...
Az igazából a vége felé került be. Normális, hogy föld nélkül próbáltunk nagyon sokáig, mert nem az volt a lényeg, hogy koszosak legyünk, hanem hogy egyszerűen értsük meg, hogy miről szól ez a szöveg, miről szól ez az anyag, milyen kapcsolatrendszer tudunk kialakítani a színpadon, és akkor, mikor már volt főpróba időszakban voltunk, akkor bekerült a földréteg. Igen.
Bocsánat, hogy rákérdek, csak ugye az egyszerű agyam arra is kíváncsi, hogy vajon mi lesz azzal a sok sárral a földdel, ami ott a színpadon segíti a...
Azt összegyűjtik. Azt összegyűjtik. A takarító személyzet szerintem nagyon várja ezt a felújítást. Igen. Tehát így sok munkát ad mindenkinek. Meg hát a őknek is, gondoljátok el, a ruhákat összeszedni, akkor a következő próbára mindent újra vasalni, azért, hogy 3 percig ott fes, elegánsan állunk, a következő, nem tudom, a 4. percben már mindenki matrészeg, és onnan az előadás végéig azt játssza, hogy matrészeg.
És milyen szépen, de ez sem kis kihívás, hogy a nem tudom, az alkohol mámorában a létkérdéseit feszegetti Isten kérdéseket, gyönyörű ez a szöveg.
Gyönyörű szöveg.
Nekem nagyon tudott hatni.
Így van. És rengeteg alkalommal így színpadra álmodták itt-ott, tehát hogy nagyon sok rendezésben nagyon sokan hozzányúltak ehhez a szöveghez. Pontosan amiatt, mert valami olyan problematikát hordoz így az Isten keresésnek, az életértelmének a keresése. Persze ez annál izgalmasabb, hogy az alkohol mámorban ez a keresés, ez mennyire...
tisztul, vagy homályosodik?
Is, meg, de hogy milyen intenzitással jön ki. Az biztos, hogy az intenzitása egyszer a kétségbeesettsége az életőnek, a részeg embernek biztos, hogy erőteljesebb. Aztán utána fene tudja. Az már, hogy utána mi lesz a másnap, azt már nem látjuk az előadásból.
Azt csak elképzelni tudjuk.
Igen.
De annyira leegyszerűsödik a tanács, már bocsánat, de a szöveg után, előadás után, ha jól emlékszem, a ne fossatok, ugye ennyi. Ez egy ilyen nagyon jó rövid mondat, hogy erre figyeljetek. És mint aggódunk.
Igen, de ez csak az egyik. De hogy mondjam, ilyen tele van tételmondatokkal ez a szöveg, hogy kérdés, hogy kinek éppen hol tart az élete, hogy mit tud pontosabban meghallani abból a szövegből, vagy biztos, hogy ilyenkor az is számít, hogy melyik színész energiájával tud a néző egyenenként egyszerűbben menni, vagy valahogy az a színész jobban megfogja, és akkor arra a problematikára, amit ő hordoz, jobban rá tud nyitni. De hát mondjuk ez a színház szépsége.
Mint társadalmi problematika az alkoholfogyasztás, főleg itthon, erdélyi közegben vagy Székelyföldön, ez valamilyen szinten tudatos gondolatként benne van? És ha igen, akkor szerinted miért fontos, hogy esetleg a színház eszközein keresztül ezt is érintsük?
Én azt gondolom, hogy ebben a szövegben nem így tevődik fel. Tehát az alkoholfogyasztás... úgy, hát problematikaként úgy jelenik meg ebben, amit te kérdezel, mint egy olyasmi, hogy egy egyén magával ezt is el kell, hogy rendezze, vagy ezzel a kínjával szembe kell, hogy nézzen, hogy bizony szeret az alkoholhoz hozzányúlni. Tehát ez ebben a szövegben csak így jelenik meg. A kérdésedre a válasz, azt gondolom, hogy az a Székely Csaba a bányavirág szövegében az maximálisan benne van, ami a régiónak az alkoholfogyasztásáról akár szól. Uh-huh. Ebben nem, ebben inkább az, hogy az Isten keresést, ez a túlfűtött állapot, ami az alkohol hatására történik az emberben, hogy az esetleg hogy mozdítja el, vagy mennyivel erősebbé, vagy ködösebbé, igen, ahogy Ildikó is mondta, vagy tisztábbá teszi, mert közben ez sem, hogy mondjam, nincs fehér vagy fekete ebben, hogy most bizony a Jóisten nem alkohollal kell keresni, vagy jaj, bizony alkohollal kell keresni. Hát ezek a figurák, akik ebben megjelennek ebben az előadásban, azok az alkoholon keresztül keresik, mind olyan állapotban vannak, vagy olyan állapotba kerültek, és akkor ez előjött ez a probléma, és akkor ezzel mit tudnak kezdeni. De az biztos, hogy a problematikának, az istenkeresésnek, vagy az élet értelmének a keresésében nagyon, nagyon sokfajta arca jön ki ennek a keresésnek, ami a hazugságaival szemben, a vágyaival szemben, a házasságon belüli nyomora, a barátság kapcsán, ami van a szexualitás kapcsán, tehát ő rengeteg probléma mentén megjelenik az, hogy bizony erről hogy gondolkodjam, vagy hogy tudjak jól lenni ebben.
És kell valami, ami indokolja azt a fajta nyitottságot, vagy azt a coming out-ot, ami ugye feljön az emberből, vagy amilyen szituációba kerül az ember, ezt az alkohol indokolja. Tehát akkor rá lehet fogni, hogy hát megnyitotta a csapot, és itt mindent el lehet mondani, mert most egy olyan állapotban vagyunk.
Igen, és ez közben fel is szabadítja a színészt, hogy igen, néha félek ettől a mondattól, mikor a rendező azt mondja, hogy hát figyelj, de ebben minden belefér. Mert akkor érzed, hogy bármit csinálsz, úgyse lesz elég, tehát hogy ennek nem lehet ennek a helyzetnek megfelelni. De itt valóban az van. Itt valóban az van, mert a részegség állapotában az, hogy mi a sok, vagy mi a kevés, hát az... Igen, akár érzésben, akár gondolatban, akár megtalált megoldásban, hát az egy illúzió.
Ez az, ami előttetek van, és mögöttetek van a Szent Iváni álom.
Egy másik részegség, a szerelem részegsége.
Igen, a szilveszteri előadásunk, a Szent Iváni álom Mohácsi János rendezésében.
Hogy éltétek meg ezt az előadást?
Mi nagyon szerettük a munkafolyamatot, és nagyon szerettük az anyagot is. Azért, bár ez egy erős Shakespeare átirat, de azt gondolom, hogy ugye Shakespeare-rel bármikor úgy, hát nagy ajándék menni. És igazából így nagyon keveset is nyúltunk mi Shakespeare-hez. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon élveztük. Ott igen, valóban, ahogy Vörpájevnél a részegség, itt pedig teljesen a szerelemnek a démonai és a gyönyörűsége és a szerelem ezer arca, hogy azzal mit tudunk kezdeni, vagy az mekkora bajt tud okozni, vagy mekkora gyönyörűséget tud adni az élethez. Igen, igen. Ebben mártoztunk meg úgy szilveszterre.
És ahogy a részegség ki tudja nyitni ezt a bizonyos csapot, mintha a szilveszteri előadások sora is ki tudna nyitani valami ablakot legalább, mert azt érezzük, hogy ilyenkor a közönségnek is szépen be lehet szólni, úgyhogy még mi is nevetünk rajta, a színházi kollégáknak is be lehet szólni a különböző poénokon keresztül, és élvezi a közönség, és élvezitek ti is, nem? Tehát, hogy ez is egyfajta tükör tud lenni az előadás során.
Igen, igen, persze ez, hogy mondjuk minek hogy szólunk be, ez mindig a rendezés asztalán van. De az biztos, hogy nekünk színészeknek... Én azt gondolom, hogy annyira a munkaköri leírásunkhoz is, vagy bennem, normális, ez nem úgy a munkaköri leírás, hogy az megjelenik papíron. Igen, de bennem teljesen úgy működik, hogy én muszáj azt az anyagot megszeressem, amivel dolgozom, vagy az tényleg ugyanúgy, mint a szövegtanulás, vagy az, hogy próbára felkészülök, az ugyanúgy hozzátartozik a szakmához, hogy egyszerűen teremtsem meg magamban a motivációt, vagy a kedvet ahhoz, hogy én foglalkozzam akár a részegség problématikájával, akár a szerelem problematikájával, miközben lehet, hogy a civil életemben pont nem azt a periódust élem, hogy nekem ezzel van dolgom, de hogyha a színpadon ezzel van dolgom, akkor addig matatom azt a problémát, vagy addig beszélünk róla, vagy addig normális és addig kezded, addig érzékenyíted magad, ameddig hozzá tudsz valamiképpen nyúlni magadban ahhoz az érzékeny emberhez, aki ezzel foglalkozni akar, mert másképp ezt a szakmát nem érdemes csinálni. Úgyhogy ezért mondom, hogy nekünk ez nagyon kellene, vagy ezt szerintem csinál. Én azt gondolom, hogy minden színész próbál lefele menni, és ez így van rendjén.
És napról napra más szerepeket kell felépíteni, lebontani, megharcolni élethelyzetekkel, tehát ez is hihetetlen.
Sahány problematika, annyi lehetőség, hogy újabb rétegeit ismerd meg az életnek.
Meg saját magadnak.
És saját magadnak.
Éppen ezt szoktam mondani erre, hogy hát ha ezt a szakmát valaki jól kezeli magában, hát ez sima terápia. De nem kell pénzt adni erre. Tehát, hogy tényleg, hogy olyan tényleg nagy ajándék, hogy azzal foglalkozhatsz, hogy keresed magad, és ez a szakmát. Tehát, hogy ez Nem tudom, ezen még ennyi idő után is így gyakran el szoktam így gondolkodni, hogy fú, de milyen szerencsés vagyok, hogy valahogy ez adatott nekem, vagy hogy tényleg mekkora ajándék, hogy én miközben más-másképp fárad el a munkahelyén, én ezzel foglalkozom, és én ezzel fáradok el. Hát tényleg, hogy én magammal foglalkozzam. Tehát, hogy olyan mintha a gyerekség, vagy a bocsáss meg, mintha a gyerekkori meg lenne hosszabbítva, hogy fú, ezzel én most akkor eljátszom mindent, is úgy teszek, mintha, de közben persze dolgozom magammal, de hát ez, na, hogy ez nagy ajándék.
És az is ajándék, hogy ezt a lehetőséget a hallgatónak, majdnem a hallgatót mondtam, de hát hallgató is beül a nézőtérre, hogy a nézőnek is ajándékba adjátok, és a néző is ugyanúgy eljátszhat ezekkel a problematikákkal, csak nyilván nem olyan mélységekben és magasságokban, de ott van,
nem
és végigkíséri.
Nem tudhatod, hogy a nézőben
egyébként
pontosan,
tényleg.
Igen, tehát az lehet, hogy sokkal intenzívebben fogja megélni, mint te magad a színpadon, aki generálod azt a problémát.
Igen.
Nem tudom, én csak azt remélem, hogy valami olyan tudunk adni, vagy úgy tudjuk adni, hogy ez vele is megtörténjen, mert közben a színház pont ezért van. Vagy a színháznak ez a gyönyörűsége, hogy ugyanazt a mozit, ugyanazt a fajta belső utazást meg tudja adni, vagy egyáltalán megvan a lehetősége, hogy megadja a nézőnek. Aztán persze ez függ attól, hogy mi ezt hogy csináljuk. Függ attól is, hogy a néző ezt hogy akarja befogadni. Tehát ez biztos, hogy mind a két oldalról kell. De ez a gyönyörűsége ennek a művészeti ágnak, és ami a különlegessége, meg az, hogy ezt mindenképpen egy térben jelen vagyunk. És ezt csak a színház tudja. Ez mindenképpen a mozi, az egy másik történet, vagy már mind a film. De ami szintén tudja, vagy ugyanezt tudja adni, vagy egy jó könyv ugyanezt tudja adni, ugyanezt a belső utazást tudja adni. A színháznak különlegesen ez a specifikuma, hogy ez ott egy térben úgy történik meg, hogy mindenféle érzékszervünkre úgy tudhatni, ahogy esetleg más nem tudhatni. És ezzel most nem azt mondom, hogy több vagy kevesebb, ez a specifikuma.
És ezt tapasztalhatjuk meg, tehát a következő előadások során vasárnap, ugye láthatjuk a Szent Iványi Álmot este 7 órától, ezt követően 13-án és 14-én a Részegek.
Igen.
Ezt játssza a Tompa Miklós társulat.
Nagyon várjuk a nézőket.
Hát akkor jó útkeresés nektek, és köszönjük szépen, hogy mi ennek a szemtanúi lehetünk nézőként.
Mi köszönjük nagyon. És aztán jövünk még, hívjatok, mert jövünk.
Minden hétfőn akkor. Berek Méri Katus, köszönjük, hogy ma a vendégünk voltál.
Én köszönöm.